Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
William Shakespeare angol író a következő gondolatokat mondotta a házasságról. Nem az állandó fogadkozása a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom. E gondolattal köszöntöm Önöket, a felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Adásunk tartalmáról. Immár 10. éve, hogy megrendezik hazánkban a házasság hetét. Idén február 12-e és 19-e között lesznek majd országos központi programok. Adásunkban a Katolikus Tábori Püspökség püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke, Bíró László püspök gondolatait hallják. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását, amelyet Bőzsöny Ferenc tolmácsol ezúttal is.
Ruzsény József százados vagyok.
Ruzsény Zsóka a feleség. Napjainkban sokszor felmerül a nők társadalmi szerepvállalásának a kérdése. Ez nálunk is sokszor vita tárgyát képezi, nem egymás között, hanem ezeket a társadalmi dolgokat próbáljuk otthon megvitatni. És bármennyit feszegetjük ezt a kérdést, az az igazság, hogy asszony nélkül nincs család. Természetesen kell a férj, az apa is, mint kereső, és példa a gyerekek előtt és számtalan egyéb vonatkozásban szükség van rá, de anya nélkül nincsen család, és nincs otthon sem, tehát ebből kifolyólag azt lehet azért érezni, hogy egy nőnek elsősorban otthon van szerepe és otthon van munkája. Természetesen én is dolgozom mellette, és szeretnék többet is dolgozni, de a mindennapi dolgok, az állapotszerű kötelességeim nagy részét lefoglalják az időmnek, tehát emellett teljes mértékben úgy, mint egy férfinak nem lehet kibontakozni. Én ezt vallom, ezt tudom megvalósítani. Akiken látom, hogy ki tudnak bontakozni, azok mögött nincsen család. Nem kell gondoskodniuk nap, mint nap. De azt hiszem, hogy egy nő számára ez a legfontosabb. Tehát kibontakozhatunk mi a munka bármilyen területén, nem okoz akkora örömet, mint egy jó férj, vagy két szerető gyermek, vagy akár több is persze, vagy kevesebb, de mindenképpen a gyermekek.
Az a minta, amit eléjük élünk, azt magukkal viszik, és abból tudnak táplálkozni, ez kétségkívül. Ezért is mondjuk, hogy hivatás, nem csak katonai hivatásról, vagy orvosi hivatásról beszélhetünk, vagy bármi másról, hanem szülői hivatásról is. Mi szentségi házasságban élünk, egyértelmű, hogy ez valami magasabb rendű dolog. A szentségi házasság, ez egy olyan kapocs, egy olyan érték, ami föntről jön. Tehát ez egy kegyelem, egy nagyon nagy kegyelem, és talán ezt emelném ki leginkább, hogy nagyon kevesen élnek így.
A civil társadalomban is egyre kisebb renoméja van a házasságnak, még a társadalmi vagy polgári házasságnak is, az egyházinak még kevésbé. Ha mégis, akkor ugye az csak a ceremoniális jellegében fullad ki, de ennek ellenére úgy érezzük, hogy feltétlenül apostolkodnunk kell a házasság intézményét erősítendő a többiek körében is. Sok barátunkat sikerült már rávenni arra, hogy igenis ez a helyes út, és tessék szépen összeházasodni. Már 10 éve együtt élünk, minek a papír, nem a papír miatt kell.
Bíró László katolikus tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke.
Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy a házasságon alapszik a család. Számunkra a házasság és a család evangélium jó hír. Nem beszélünk a házasság és a család válságáról. Miért nem? Azért, mert az ember van válságban. Itt van a probléma. Egyszer az ego kultusza olyan nagyjá növekszik, hogy fél elköteleződni, fél, mert úgy érzi, hogy az önkibontásában gátolja. Számunkra a házasság az örömhír, mondja Benedek pápa. Azt mondja, hogy a hitválsága és a házasságválsága összefüggnek. Házassághoz tartozó fogalmak, hűség, bizalom, hit, hiszek neked. Hányszor kimondjuk ezt? A latinban ezek a szavak a hit szóra mennek vissza. ugye hit az fides, a bizalom az a fiducia, és a hűség a fidelitas. Mindegyik mögött ott van a hit szó. Szóval a hit és a házasság milyen összefüggnek. Amikor a hitünkben próbálunk mélyülni, akkor a házasságunkban mélyülünk. Csak nem rakjuk meg a fogalmakat össze. Nagyon távolinak tűnnek. A magyar szóban hitvesi szeretet. Ott van benne a hit. Ez a hitvesi szeretet. Erre épül a házasság. Az Isten mindig szeret. Mindig szeret bennünket, csak nem veszük észre. És már nem veszük észre Istennek a szeretetét, ezért nem tudunk viszont szeretet lenni, ezért nyögvennyel is az egész. Itt billen meg a házasság, hogy elrohantok egymás mellett, ez a bizonyos párhuzamos lét, az egymásért lét, fölemészti a kapcsolatot. A szeretet Istennel való találkozás nem csak a szívünket, hanem az elménket is belevonja ebbe a válaszadást. Teszik látni? Tehát azt mondja, hogy ha viszont szeretetben élsz, ott nem csak a szíved vonódik ebbe bele, hanem az értelmed is. Tehát ez a házasság, az egy logisztika is. Alapvetően logisztikának tartom. Szóval, hogy van-e időnk egymás számára az logisztika? Már már sok gyerek van. Akkor a szervezés kérdése. Szóval házasság sok minden logisztika. Tehát nagyon szép ez a mondat a pápán. Tehát ha a hit ugye ez a szeretetnek a válasza Istenre. A hitvesi szeretet az a szeretetnek a válasza a hitves társam megelőző szeretetére. És ez indítja a szíved, de kell hozzá az értelem is. Itt mondja ki a Szent Egyes, az előbb mondottam. Ez egy folyamat, állandó utollevés, a szeretet soha nincs készen, a szeretet soha nincs befejezve. Soha nincs befejezve. Testvéreim, ez egy kegyetlen mondat, amit mindenki kimondta ezt a házasságában, dicsekvője még hozzá, hogy ismerem a másikat, mint a tenyeremet. Van egy kortárs gondolkodó azt mondja, aki azt mondja a párjáról, ismerem, azt is kimondta, nem szeretem. Ez teljesen így van. Tehát aki szeretek, az mindig új.
Özsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Július 26-a. Tegnap délután megjött a parancs, hogy induljunk el Losice felé. Nem lehet kideríteni, hogy valóban megkaptuk-e a parancsot az anyag megsemmisítésére, vagy a mieink megint hazudtak. Egyéni holmikból minden feleslegeset elégettünk. Minden zokszó nélkül dobtam a tűzbe a faládámat, a feltétlen szükséges téli holmi kivételével, de a könyveimet az utolsóig meghagytam. Amikor az egészségügyi csapatraktár minden fontos és értékes részét is fel akarta robbantani a főnök, sürgősen elhívattam a tett színeiről valami mondva csinált tanácsadás miatt. Ez alatt minden szekérre, minden sebesült szállítókocsiba, sőt, minden ember egyéni felszerelésébe is szétosztottunk, amit csak lehetett. Estig meneteltünk. A sebesülteket leadtuk a kórháznak. Azt csak véletlen tudtuk meg, hogy hol van. Vaktában indultunk útnak, de sikerült megtalálniuk a jelzett vidéken. Azok is éppen szállítottak sebesült vonathoz, így volt helyük és lehetőségük, hogy a mieinket átvegyék. Mivel az út belső falvak zsúfoltak, azt tanácsolták, hogy a mezőn keressünk magunknak helyet. Hát, ez nem volt nehéz. Éppen egy hatalmas rostábla mellett esteredett be. Nem sokat tépelődtünk, az emberek lekászálódtak a szekerekről, a kocsisok pedig nekieresztették a lovagat a tábláknak. Közben hoztak nekik vizet a közeli majorból. Jó magam, addig írtam, amíg láttam, aztán fejem alatt a kenyérzsákkal köpenyben ledőltem, és hamar elaludtam. A breviáriumot az ögykölődő szekéren már délután befejeztem. Csak arra emlékeztem, hogy a szokásos esti imámnak alig jutottam el az első mondataig, amikor már bele is zuhantam az álomba. Éjjel fél kettőkor arra ébredtem, hogy kiabálják a nevemet. Kiterült, hogy már egy fél órája szedelőzködnek körülöttem, és én semmit sem hallottam az egészből. Parancsot kaptunk, hogy menjünk be a faluba az egészségügyi oszlophoz. A panye rész tovább vonul, de nélkülünk. Majd mi valahol a sebesült szállítókon, vagy külön autón megyünk tovább. Bementem Losicére, befeküdtem abba a pajtába, ahol már a doktorok voltak. Alvásról szó sem lehetett. Legfeljebb, ha egy órát feküdtem. Egész éjjel tovább folyt a vonulás, illetve visszamenetel, illetve az összevisszaság. Mint kiterült, a legtöbb alakulatot nem engedték a varsói műútra. Innen indítják őket a különböző céllal. Mindenki oda tartozik, akivel éppen együtt menetel. De aztán parancs jött, hogy a főnök lett a hadosztályvezető orvosa. Már úgy vagyok ezzel, hogy szégyellek írni róla. De néha elkerülhetetlen, mert minden a nagy nyilvánosság előtt folyik, és nem tűrhetem, hogy a jellemtelenség győzzön. A sarzsi fölény nem jelenthet bizonyítékként semmit. Az ilyenek pedig csak azzal mérik az igazságot. Most hajnalban is bejön hozzám, illetve hozzánk. Azt kérdés, szóval, Alfonszkám, te nem menekülsz? Nem. Mit csinálsz, ha erre kerül a sor? Parancsot várok. És ha nem jön? Eddig mindenre jött. Remélem erre is, sőt, biztosra veszem. Haromi alezredes úr és Kremlicki Lajka eddig úgy viselkedett, hogy fel sem tételezem róluk, hogy éppen a legnagyobb veszélyben hagynak cserben bennünket, sőt, azt gondolom, hogy a veszélyben még jobban törődnek velünk, hiszen magyar életről van szó. A többiek hol vigyorogtak, hol pedig hallgattak, hol már bicskát akartak rántani, hogy később elmondták. A főnök pedig idegesen köpködött, és némán szívta a cigarettáját. Majd amikor megtalálta a szavait, így folytatta, Igen, ti csak kritizálni tudtok folyton mindent, és minden cselekedetben találtok javítani valót. Csak abban a cselekedetben vágtam rá ingerülten, amelyik fejetlen gondolkodást és jellemgyengeséget tételez fel és mutat. Szóval a menekülés is az lenne? Nem, csak ha parancs nélkül fegyelmetlenül teszi valaki. Az hazaáruló. Ha pedig valaki a rossz példájával és az erről való hiába való beszéddel, mint százados úr is rontja hangulatot, és az emberek ellenálló erejét még jobban gyengíti, az még inkább hazaáruló. Hadbíróság elé foglak állítani, mondta, és ezzel elrohant. Ez már sokan ígérték, kiáltottam utána. Embereink még éjjel hívtak, hogy menjek vissza velük Biela Podlaskára. Mentsük meg, amit még elhozhatunk, a többit robbantsuk föl. Mentem volna már csak azért is, mert embereink valami támaszt éreznek bennem, ha velük vagyok. De sajnos a doktoraink lebeszéltek, illetve nem engedtek, mondván, hogy bármikor jöhet újra annyi sebesült, hogy nem bírják egyedül ellátni. Egyébként is ez annyira egyéni vállalkozás, hogy ne tegyem ki az életemet fölöslegesen ekkora veszélynek. Hamar visszajöttek a mieink, sok holmit elhoztak, a többit felrobbantották. Igazi hőstett volt, hiszen a muszkák már benn vannak a városban. Hogy elkezdem a misét, akkor veszem csak észre, hogy ma Anna nap van. Kiről is emlékezzem meg különös szeretettel? Az amerikai kishugomról, a rokonságból, a baráti körömből pedig Violánéről, Mocsonoki Annáról, Arisztidünk húgáról. Érdekes helyzetben vagyok Annival. Arisztidünk nem vitt el olyan gyakran hozzájuk, hogy alaposan megismerettem volna. Mégis nagyon jól ismerem, mert annyi nemes vonást mutatott már hosszú évekkel ezelőtt, hogy amikor családi körben is megismertem, csak gazdagodott róla az ismeretem. Nagyon megszerettem állandó derűjét, műveltségét, szolgálatkészségét, segíteni akarását. Pedig Arisztid mesélte, mennyit szenvedett már eddig is. Kíváncsi vagyok, mi lesz vele a háború után, ha hazakerülök. Ma még buzgóbban imádkozom érte. Most délután 14:30 van, s alig tudok körmölni, annyira fáj a két csuklom. A doktorok be akarják tenni simbe. Sőt, olyan vélemény is alakult ki, hogy bekerülhetnék a hazaszállítandók közé. Hát erről szó sem lehet, mondtam nekik. Ha másért nem, az önérzetem nem engedni, hogy éppen most az egész haditerületen való tartózkodásom legszörnyűbb napjaiban hagyjam itt az embereket, akiket eddig bátorítottam. Soha le nem most áll rólam senki, hogy gyávaságból menekülök. Nem megyek, akármi is lesz a kezemmel. Jönnek a hírek mindenfelől. Érthető, hiszen szüntelenül kavarog a por a vonulók között és után. Mindenki kíváncsi, de senki sem tud semmit. Csak valami láthatatlan a készülődés van mindenütt. Illetve valami láthatatlan készenállás az indulásra parancs nélkül is.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Elköszönök a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Madács Imre gondolataival búcsúzom.
Akit párodul melléd rendelt az ég, becsüld meg. Szorítsd meg kezét, és ha minden álmod valósággá válik, akkor se feledd el, légy hű, mint halálig.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
Életének 78. évében hétfőn elhunyt Cseri Kálmán református lelkész.